ma hoztam nektek egy nagyon fontos témát, és azért tűzzük napirendre a zsidó nép és a proféciáknak a témáját, mert tulajdonképpen Ábrahám óta, az már elég régen volt, amikor Ábrahám megszületett, és Ábrahámról olvasunk a Bibliában, azóta tulajdonképpen a zsidó nép és más népek, történetesen mondjuk az arab népcsoport, akik ott közelükben vannak, de akár más népek is, bizonyos értelemben folyamatos nehézségek és konfliktusok vannak közöttük. És ez eléggé meghatározza az egész világnak a békéjét, vagy a világnak az előmenetelét, vagy pont a nem előmenetelét, tehát az, hogy valami nem sikerül, vagy nem oldódik meg a világban. És a Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy Isten hogyan gondolkodik a választott népről. Úgyhogy ma ez lesz a témánk, nem fogjuk kimeríteni, mert óriási téma, a bibliai proféciákat mindent megnéznénk, akkor egy több hónapos sorozatot kezdhetnénk el. Most csak ezen a vasárnapon foglalkozunk ezzel, és néhány nagyon fontos részt fogunk megnézni. Szeretném, ha kinyitnátok a Bibliát Péter második levelénél, és egy nagyon fontos igét szeretnék felolvasni, ami azért meghatározza azt, hogy amikor a Bibliát kinyitjuk és proféciákat nézzünk meg, akkor egyáltalán hogy kell ezt az egészet kezelni, tehát a proféciákhoz hogy kell hozzányúlni. Ez egy ilyen alapszabály a proféciák kezeléséhez. Tehát ha valaki ezt megérti, elolvassa, magáévá tesz, és így olvassa a Bibliát, ez nagyon-nagyon sokat segít a proféciák megértéséhez. Tehát Péter második levele, első rész, és a 19. verstől ezt mondja a Biblia. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és fel kell a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem emberek akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Vagyis azt mondja a Biblia, hogy a proféciák azok egy olyan tulajdonsággal rendelkeznek, egy olyan erő van bennük, ami világít, ami megmutatja az utat, hogy merre kell menni. Péter úgy fogalmaz, hogy jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásként figyeltek a proféciai útmutatásokra. Képzeld el, amikor sötétben vagy, nem látsz semmit, akármilyen módon kinyitod a szemedet, és a pupillái teljesen kitágulna, de mindig nem látsz semmit. Néha az életben vannak ilyen sötét helyzetek, ha nem is fizikálisan éled ezt át mindig. És az Isten igéje azt mondja, hogy a proféciák azok megvilágítják az utat ebben a nagy sötétségben, ami sokszor körülveszi a világot, vagy körülveszi az embereket, vagy bizonyos népeket és nemzeteket. Tehát ennek alapján, hogy hiszünk abban, hogy tényleg a profécia az megmutatja, hogy merre kell menni, és hogy kell értelmezni dolgokat. Megnézzük a zsidó népre vonatkozó proféciákat. Szeretnék egy fontos kérdést föltenni, nem kell rá válaszolni, csak magadban. Amikor teszteket töltünk ki, akkor mindig azt szokták elmondani, hogy ne gondolkozz, ami gyorsan eszedbe jut, azt x-eld be. Na most erre a kérdésre is azt szeretném, hogy így reagáljál magadban. Mi jut eszedbe, ha azt mondom, hogy zsidók? Nem kell válaszolni, csak mik az első reflexiók, amúgy bejön. Biztos ezerféle gondolat. Az, hogy mi jutott eszedbe a zsidókról, az abból táplálkozik valószínű, hogy mit hallottál róluk, vagy milyen tapasztalatod van esetleg, ha találkoztál személyesen valakivel, tehát milyen információk jutottak el hozzád. És hadd mondjam azt, hogy ami eszedbe jutott, akár pozitív, akár negatív, tehát lehet, hogy valami ironikus dolog, lehet, hogy negatív, lehet, hogy hú, fantasztikus, tehát, hogy akármi is jutott eszedbe, nem biztos, hogy az jó, az a kép, ami benned van. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ugyanis az információknak a tömege áraszt el bennünket, és minden információ az nem biztos, hogy jó irányba vezet bennünket. Tehát ha hallasz valamit, az nem biztos, hogy egyrészt igaz, másrészt nem biztos, hogy jó irányba befolyásolja az életedet vagy a gondolataidat. Van egy ilyen történet, ami nagyon jól illusztrálja ezt, hogy egy vak embernek, aki születése óta vak ember, tehát soha nem látta a világ dolgait, semmit nem ismer a világból, nem láthatta, tehát a szemével nem érzékelhette ezt, megpróbálják megmagyarázni neki, hogy milyen a fehér szín. És azt mondják neki, hogy tudod, a fehér az olyan, mint a hó, amikor tél van és nagyon hideg van, és amikor kiteszed a kezed, és belehullik a hópehely, az egy ilyen kellemes érzés lehet, és hát a hó az fehér. És hogyha ebbe a hóba sétálsz, akkor ropog a lábad alatt, hát képzeld el, és ez mind teljesen beborítja az egész területet, és ez fehér. És erre a vakember azt mondja, igen, igen, látom azt, hogy a fehér az egy nagyon rideg szín lehet. Igaz? A fehér az egy rideg szín. Aztán tovább próbálják magyarázni neki, és azt mondják, hogy tudod, te nagyon szereted a tejet, minden nap sok pohár tejet megiszol, mások is szeretik a tejet valószínű. Az a tej, amit te megiszol, az fehér színű. Erre ez a vakember azt mondja, jaj, akkor ez nem egy rideg szín, ez valami lágy, valami nagyon kellemes szín lehet ez a fehér szín. És aztán tovább próbálják magyarázni neki, hogy milyen a fehér, és azt mondja valaki, hogy tudod, hogy rád nézek, és a szemedbe nézek, az egész szemed tiszta fehér. És erre a vakember azt mondja, ha az én szemem tiszta fehér, akkor a fehér szín a legsötétebb szín a világon. Tudjátok, amikor így információk jönnek, és próbálunk megmagyarázni dolgokat, hogy ki kicsoda, meg milyen, meg valamit értelmezni, akkor egyrészt ez nem könnyű feladat, másrészt attól függ, hogy milyen információk jutnak el hozzánk, abból próbálunk következtetni valamire. És ez vagy jó ez a következtetés, vagy nem jó ez a következtetés. Amikor arról beszélünk, hogy a zsidó néppel kapcsolatos kérdések, hogyan viszonyulunk a zsidó néphez, akkor bizonyára eljutnak hozzánk olyan információk, hogy a zsidó gazdag emberek. Ebben sok igazság van, de az nem azt jelenti, hogy minden zsidó nagyon gazdag ember. Azt is sokszor mondják, hogy a zsidó emberek nagy hatalommal rendelkeznek, tehát jó helyen vannak. Ez is részben igaz, de az nem lehet mondani, hogy minden zsidó nagy hatalommal rendelkezik. Nagyon sokszor azt mondják, hogy ezeket az emberek, hogy is mondjam, minden sikerül nekik. Ebben is nagy igazság van, de az nem jelenti azt, hogy minden zsidó ember, aki él ezen a földön, minden sikerül neki. Tehát ugyanúgy éli az életét, mint te meg én mások, és nekik is vannak kudarcaik esetleg. A zsidó néppel kapcsolatban olyan információk is eljutnak hozzánk, hogy a történelemben rengeteget szenvedtek. És mint nép az kétségtelen, hogy átélt rengeteg szenvedést. A magyarok mi szeretünk panaszkodni, hogy a történelmünk ilyen véres, zivataros, nehéz korokon ment keresztül. Hát most gondolj bele a zsidó népnek az életébe. Nem biztos, hogy szívesen megcserélnéd. Szóval van ebben bőven feszültség is, nehézség, gyász is, szenvedés is, és azt is tudni kell, hogy egyrészt Istennek a választott népe a zsidó nép, ez nagyon sok áldást jelent a számukra, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy azért, mert valaki zsidónak születik, ebben a népben születik, ez nem azt jelenti, hogy engedelmes is az Istennek. Amikor azt látod, hogy egy zsidó ember, hogyha tudod róla, hogy ő ilyen származású, és bűnöket követel, akkor ez teljesen belefér, mert nem minden zsidó ember veszi komolyan az Istent. Ma a zsidó állam, tehát Izraelnek az állama, rendelkezik egy kormánnyal, meg egy parlamenttel, meg alkotmánnyal, mindennel, és folyamatosan azt deklarálják, hogy a zsidó államnak a vezetése, vagy az alkotmánya, az nem vallási alapon van, tehát ateista alapon. Tehát vagyis most szokták ezt mondani, nem felekezetek semleges, ideológiailag semleges alapon áll. Tehát az, hogy Izrael, meg zsidó népebe sok minden belefér. És ezért nagyon fontos, hogy nézzük meg a Bibliát, hogy a Biblia mit mond. Mert amit a Biblia mond, az igaz, és hogyha ezt veszed komolyan, akkor segít kizárni mindenféle más tévedéseket, meg mindenféle rossz információkat, rossz tapasztalatokat, és segít abban, hogy jól megértsük a dolgokat. Na és még egy kicsi a bevezetésből, és aztán rátérünk a lényegre. Ahogy olvasgattam a proféciákat a Bibliából, arra jöttem rá, hogy bizonyos dolgokat, ha szeretnél nagyon logikusan megérteni, akkor erre semmi esélyed nincs. Mert a Bibliának vannak olyan részei, ami logikusan következtethető, és szinte, ahogy olvasod, már látod előre, hogy mi lesz utána, hogy Isten hogy lépett és milyen dolgokat tett. Más dolgokban meg abszolút logikátlannak tűnik emberileg, tehát csak a hiteddel tudod megérteni. Azt mondja, hittel elfogadod, és amikor hittel elfogadod, akkor kinyílik előtted valami. Isten a szavával alkotta a világot. Tehát most ezt logikusan magyarázd meg, vagy értsd meg, tehát ez nem működik így. szoktuk azt mondani erre, hogy és az igazság, hogy Isten szava az energia, és amikor az energia megnyilvánul, akkor ez működik, és ez így igaz. De mégis az, hogy Isten mond valamit, és lesz valami, azért ezt hittel kell elfogadni. Vagy a Isten a nem látható világból létrehozta a látható világot. Ha nincs hited, akkor semmi esélyed, hogy ezzel foglalkozz, és ezt megértsd. Amikor a bibliai proféciákat nézzük, akkor fontos, hogy ilyen hittel nézzük meg a dolgokat. És még bevezetésképpen azt egy szót szeretnék nektek megmagyarázni. Ez a rövid kis magyar szó, ez úgy hangzik, hogy csak. Amikor a gyerekeim még kisebbek voltak, és ilyen dackorszakban voltak, minden gyereknél van egy ilyen időszak, és amikor bármit is kérdeztünk tőlük, miért nem vetted fel a sapkádat? Mit mond? Csak. Miért nem vetted le a cipődet? Csak. Miért nem fogad szót? Csak. De ez a csak, ez valami olyasmit jelent, hogy válaszolok a kérdésedre, hagyjál be, fogadd el azt, ami van, és ne menjünk tovább. Tehát nem akar igazán mélyen belemenni, csak kész. Menjünk tovább. Ez nem biztos, hogy nagyon lelkesíti a szülőket, amikor ezt átélik, vagy kérdezel valakitől valamit, és azt mondják, csak ne foglalkozz ezzel, nem rád tartozik a dolog. Kicsit idegesítőnek tűnik, de mégis, most ahogy olvastam a bibliai proféciákat, ahhoz, hogy megértsünk dolgokat, ezt a csak szót, ezt be kell építeni a rendszerbe, és amikor elolvasunk majd egy proféciát, miért így van, fölteszed ezt a kérdést, erre a válasz, csak kész, megyünk tovább. Mert Isten így döntött. Semmi logika nincs benne, nem biztos, hogy érthető, de ha tudod, hogy mi az, hogy csak és elfogadod, akkor hittel tovább tudsz lépni. Nos, menjünk akkor az első részre. Isten választott népének szóló ígéretekkel kapcsolatban nézzünk meg proféciákat. 5 Mózes 7. részéből szeretnék olvasni egy rövid kis szakaszt. Tehát 5 Mózes 7. a 6. verstől. Ezt mondja a Biblia, hiszen te Istenednek az Úrnak szent népe vagy, téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép között a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Fölmerül nagyon sokszor a kérdés, és talán jogos kérdés, Isten miért pont a zsidókat választotta ki? Mi a válasz? Csak. Mehetünk tovább? Nem tudjuk. Ez a válasz. Az ige szakasz, amit felolvastam, ez úgy hangzik, hogy Isten kiválasztotta őket, nem azért, mert ők lennének a legnagyobbak, vagy a leghatalmasabbak, vagy bármiben is egy ilyen vezető szerepet töltenének be, hanem Isten egyszerűen úgy döntött, hogy te. És hogy kiválasztotta, és rajta keresztül, már mint a zsidó népen keresztül, elkezd bemutatni valamit. Ilyen alapon persze Istennek jogába lett volna, hogy a magyarokat válassza ki, vagy bármelyik más népet, teljesen mindegy. Erre a kérdésre, hogy miért, a válasz csak, és akkor mehetünk tovább, mert Isten így döntött. És mivel Isten döntései jók, ezért fogadjuk el ezt, hogy ez így működik. Amikor olvasok a Bibliát, akkor a zsidó nép nélkül értelmezni lehetetlen a Bibliát. Az Ószövetséget pláne. Az Új Szövetségre, ha gondolunk, akkor azt kell mondani, hogy Jézusnak a nemzetsége az milyen volt? Zsidó ember volt. Az Új Szövetséget értelmezni a zsidó nép nélkül, az Isten ígéretei nélkül, amelyek a zsidó népre vonatkoznak, egyszerűen lehetetlen. Tehát a zsidó népet ezután, miután Isten azt mondja, hogy na te, vagy ti lesztek azok, akiken keresztül bemutatom az én nagyságomat és hatalmamat, ha őt ki akarod venni a képből, akkor egyszerűen lehetetlen a Bibliát értelmezni. Tehát muszáj megérteni, hogy mi újság van velük. Ezért tehát fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Amikor Isten kiválasztotta a zsidó népet, akkor ezután folyamatosan azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten ezt következetesen végigcsinálja, és Isten úgy tekint a zsidó népre, mint saját gyermekére, mint egyetlenére, mint a kiválasztott népre, akin keresztül Isten valami olyan bizalmas dolgokat is közöl, amit más népeknek nem közöl, csak a zsidó népen keresztül közli az ígéreteit, vagy az igazságait. Zakariás ezt mondja, a 2. rész 12. versében, hogy mert a seregek ura, aki a maga dicsőségére küldött el engem, ezt mondja azokról a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. A zsidó népnek az életében, ahogy mondtuk, rengeteg vérzivataros időszak volt. Volt, amikor fogságban voltak, elnyomottak voltak, üldözték őket, megölték őket. És Zakariásnak a proféciája megszólal, hogy akkor, amikor más népek leuralták a zsidó népet, hogy Isten úgy tekinti ezt az időszakot, amikor el vannak nyomva a zsidók, hogy aki bánt titeket, a szemem fényét bántja. Neked ki a szemed fénye? Néha szokták ezt mondani a házastársak egymásra, vagy a gyerekeinkre mondjuk, hogy a szemem fénye, vagy akit nagyon szeretünk. És hogyha a szemed fényét valaki bántja, valaki veszélyezteti, akkor mit csinálsz? Akkor neki mész. És megvéded a szemed fényét, igaz? Egy másik fordítás, az angol Living Bible azt mondja, hogyha nagyon szabadosan akarjuk magyarra fordítani, hogy aki megbánt téged, mármint ugyanezt a proféciai szakaszt, aki megbánt téged, az Jehova szemébe nyomja az ujját. Na most csináljunk egy próbát. Van egy önként jelentkező. Most képzeljétek ezt el, hogy az Isten azt mondja, hogy ha bántja valaki az ő népét, akkor azt ő úgy tekinti, mintha valaki belenyomná a szemébe az ujját. Kellemes érzés, amikor valaki a szemedbe nyomja az ujját. Tehát biztos, hogy azonnal reagálsz rá, és lehet, hogy nem biztos, hogy túl szalonképes lesz, amit mondasz, vagy ahogy cselekszel, az nem biztos, hogy a szeretet megnyilvánulása lesz, mert véded a szemed fényét. Nem próbáljuk most ki. Szóval Isten kiválasztott egy népet, miért csak, és megvédi ezt a népet minden ellenállástól, és mindentől, mindennel szemben, azért, mert ez az ő népe. Nagyon sokszor leírták már a zsidó népet, nagyon sokszor újra és újra fölmerültek azok a tervek, hogy hogyan lehet kiirtani őket erről a világról, vagy sok problémát okoznak, mármint van, aki így gondolkodik. És tudjátok, a történelemben azért rengetegszer fogságba vitték őket, beszélünk holokausztról, beszélünk olyan időszakokról, amikor meg is próbálta valaki vagy valakik teljesen kiirtani ezt a népet. De hadd mondjam azt, hogy a történelem eddig is azt bizonyítja, és a bibliai proféciák azt mondják, hogy ha az egész világ föllázad, és azt mondja, hogy kiirtjuk az utolsó zsidót is, ez soha nem fog sikerülni. Miért? Csak. Mert az Isten népe. Mert nem engedi meg. Mert Isten nem engedi meg ezt, mert az ő népe. 1 Mózes 22.15-től azt mondja a Biblia. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, ezért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál a szavamra. Vagyis az Istennek az ígérete úgy hangzik, hogy folyamatosan növekszenek, sokasodnak, és az utolsó időknek az eseményeiben fontos szerepet fognak játszani, illetve ez a proféciai szakasz azt mondja, hogy a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, vagyis Jézus Krisztusban áldás lesz mindenki számára ez a nép. Tehát egyszerűen képtelenség az, hogy kiirtani a zsidó népet. Hitler megpróbálta, vagy mások is megpróbálták, de ez nem fog sikerülni soha. Na és most egy kicsit gondoljunk magunkra. Eddig a zsidókról beszéltünk, a zsidó népről. De itt vagy te, akármilyen háttérrel, akármilyen nemzetiségű, és hogyha nem a zsidó népből származol, akkor mi van veled? Vagy mi van velem? Azt mondja a Biblia, hogy Isten téged ugyanúgy kiválasztott, mint ahogy a zsidó népet, csak egy új szövetségi módon. Hogy Krisztusban te is kiválasztott vagy. És szeretném, hogyha elgondolkodnál azon, hogy te miért vagy most itt. Miért tapasztalod az Isten áldását? Miért van az, hogy te meghallottad az Isten hangját, míg mások nem hallják meg, és most is pusztítják saját magukat vagy másokat? Hogyan lehet levezetni a te megtérésedet logikailag? Miért tértél te meg, és mondjuk a testvéred nem? Vagy miért vagy itt, és az apukád nem? Vagy az anyukád nem, vagy fordítva? Miért pont te vagy az, aki átélted az Isten jóságát, az Istennek az áldásait? Tudjátok, mi erre a válasz? Csak. Nem tudom. Isten egyszerűen megszólított téged, és tapasztalod az Isten áldásait. És lehet, hogy ha kimennénk ebből a teremből, és bemennénk Budaörs lakásaiba, és meglátogatnánk az embereket, rengeteg ember tapasztalja azt, hogy borzasztó az élet. Ő miért nem tapasztalja az Isten áldását? Te meg igen. A válasz csak nem tudjuk. Nyilván kell egy nyitottság ebben, de amikor arra gondolsz, és esetleg nehezen érted meg, hogy miért a zsidók és miért nem mások, hát miért te és miért nem más? És akkor már könnyebb megérteni, mert amikor te jó helyzetben vagy és más rossz helyzetben, azt mindig könnyebb kezelni, mint fordítva. Igaz? Nehezebb megérteni azt, hogy én rossz helyzetben vagyok, és van, akinek nagyon jól megy. És nyugodjunk ebbe bele. Szóval Istennek vannak kiválasztásai, és azt mondja Róma 11-ben a Biblia, Pál apostol ezt mondja, az Isten ajándékai és elhívásai visszavonhatatlanok. Vagyis ha Isten eldöntött valamit, akkor nem változtatja meg a szavát, vagy nem módosulnak állandóan a dolgok. És örülj ennek, hogyha Isten megszólított téged, és elkezdte a munkáját benned, akár úgy, hogy keresztényként vagy itt, akár úgy, hogy érdekel a dolog. Isten valamilyen módon beszél hozzád, mert kiválasztott téged. És rajtad keresztül akar még másokat is kiválasztani, és azt akarja, hogy az Isten igéje terjedjen. De ez a kiválasztás, ez nem fog megmódosulni. Tehát Isten komolyan gondolja, amikor beszél hozzánk. Nos, tehát amiről eddig beszéltem, az azért fontos, mert ha nagyon röviden is, de a bibliai proféciák folyamatosan beszélnek arról, hogy Isten választott ki egy népet, nem tudjuk, hogy miért csak, kiválasztotta ezt a népet, megtartja ezt a népet, és ezen a népen keresztül folyamatosan kommunikál a világgal. Tehát fontos üzenetek jönnek rajtuk keresztül. És ez a zsidó népre vonatkozó egyik nagy ígéret, hogy Isten megtartja őket, és nagy néppé teszi őket. Egy másik területe a proféciáknak a zsidó néppel kapcsolatos, illetve a földdel kapcsolatos proféciák. Azt mondja a Biblia a Zsoltárok 132. részében a 13. és 14. vers, mert a Siont választotta ki az Úr, az kívánta lakóhelyül. Ez lesz a lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom. Újra fölteszem azt a kérdést, Isten miért a Siont választotta ki, vagy miért Jeruzsálemet választotta ki? Mi a válasz? Csak. Fogalmunk sincs. Amikor Isten megteremtette ezt az egész világot, akkor azt mondta az egész világra, hogy jó és szép és tökéletes. Elvileg a világon sok szép hely van. Sok helyet kiválasztott volna. Hogy miért pont azt a földterületet, nem tudjuk. De ha nem akarsz itt leragadni, szeretnél az Istennel tovább menni és megérteni dolgokat, akkor fogadd el, hogy ez így van, és kész, és megyünk tovább, mert Isten így döntött. Az igében, ha valaki összeszámolt, és ha jól számolt, ez nem én voltam, a proféciákban 47 helyen van rögzítve az, hogy Isten kiválasztott egy bizonyos földterületet ebben a föld nevű bolygón, és azt mondta, hogy ez az én területem, és az én népem itt fog élni. 47 helyen van deklarálva a Bibliában az, hogy ez így működik, hogy ez a zsidó népé. Ezért tehát tudomásul kell venni azt, hogy ilyen értelemben, ha meg akarjuk nézni, hogy hol van a világnak a közepe, nem mértanilag, hanem úgy szellemileg, akkor ez nem New York. Rossz hírem van, nem Budapest. Még nem is Budaörs. Vagy a mormonok szeretnék, ha Salt Lake City lenne, és az Amerika lenne a központ. De nem az. Biztos az oroszok Moszkvára gondolnak, vagy minden nép a sajátjára. De azt kell mondani, hogy Isten kiválasztott egy földterületet, és a világnak bizonyos értelemben a szellemi központja az Jeruzsálem. És ami Jeruzsálemben történik, meg ott a Szentföldön történik, arra érdemes mindig odafigyelni. Mert ha odafigyelsz, akkor sok mindent megértesz. Mert innen, ami kiindul, az meghatározza a világ más részein is az eseményeket és a folyamatokat. Azért történt ez így, mert 1 Mózes 15-ben le van írva az, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahámmal. Ezt mondja a Biblia 1 Mózes 15-17-ben, amikor lement a nap és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és ezt mondta, a te utódodnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Mi történik itt? Isten egy szövetséget köt Ábrahámmal, és Ábrahámon keresztül az utódaival. És a Bibliában a szövetségek a vérszövetség az ilyen élet-halál kérdés volt. Ha két ember szövetséget kötött egymással, az azt jelentette, hogy ezután ők barátok, testvérek, egy vérkeringés, soha nem bánthatják meg egymást, soha nem fordulnak egymás ellen, egymást segítik és egymást támogatják. És amikor itt az Ábrahámmal kötött szövetségről van szó, akkor le van írva a Bibliában, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy bizonyos állatokat válasszál ki, vágd ezeket az állatokat ketté, ezeknek a tetemeknek az egyik részét tedd a jobb oldalra, a másik részét bal oldalra. Amikor ezt ő elkészíti, akkor azt olvassuk az igében, hogy Isten megjelenik egy ilyen tűzben, egy ilyen tűzes füstoszlopban, és keresztül megy a tetemek között. És amikor ez megtörténik, akkor születik ez a kinyilatkoztatás, hogy ezen a napon kötött szövetséget Isten, és megígéri azt, hogy a te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyó, meg az Eufrátesz folyamig. Ez azt jelentette, hogy amikor Isten ebben a tűzben keresztül ment a tetemek között, hogy Isten azt deklarálta, hogy ha én nem tartom meg az ígéretemet, ha nem így lesz, akkor történjen velem az, ami az állatokkal történt, hasítsanak engem ketté. Ez egy olyan komoly üzenete Istennek, egyébként valószínűleg soha nem történhetne meg, mert senki nem tudja az Istent ketté hasítani. Senki nincs, aki lesújthatna az Istenre, de az ilyen fogadalomtételeknél, eskünél, ott mindig valaki, amikor esküszik valaki, akkor mindig nálánál nagyobbra szokott esküdni, hogy az a valami majd ítéljen meg engem. De az Isten saját magánál nem tud nagyobbra esküdni, tehát nem tudja azt mondani, hogy valaki tegye meg, hanem önmagára kimond egy ilyen ítéletet, hogy nem tartom be az ígéretemet, ha nem úgy lesz, ahogyan én mondtam, akkor történjen velem az, ami az állatokkal történt. És azt mondja a Biblia, hogy ezen a napon kötött szövetséget Isten Ábrahámmal és az utódaival, és hogy nekik adta ezt a földet. Tehát Isten ilyen nagyon komoly kinyilatkoztatást adott azzal kapcsolatban, hogy melyik földterület lesz az, és kié lesz ez a bizonyos földterület. Most azt kell látnunk a történelemben, és aki nagyon szereti a történelmet, az tudja, hogy ez a bizonyos földterület, ez a nevezzük a Szentföldnek, hát elég sok nép megfordult ott, és mindenki szerette volna meghódítani. És a mai napig ez így van. Ha belenézhetnénk a különböző nagyobb népek és nemzetek titkosszolgálati adataiba, akkor biztos vagyok benne, hogy a Szentfölddel kapcsolatban elég sok adat van, és sok nép szeretné megszerezni magának. És nem csak az arabokról van szó, hanem másokról is. Tehát ez a föld, ez mindig egy olyan központi szerepet töltött be, és egy kicsit egy ilyen éhesség szomjassá tette a népeket és a nemzeteket, hogy szerezzük meg magunknak. A történelemből tudjuk azt, hogy sokan meg is próbálták ezt, sokszor leigázták ezt a területet, és a zsidó népet is meghurcolták. A proféciák szólnak arról, hogy Jézus Krisztus korában már kinyilatkoztatások születnek arról, hogy ez a terület, ez veszélyben van, és hogyha a zsidó nép nem lesz hűséges ahhoz a szövetséghez, amit az Istennel kötött, hogyha nem engedelmeskednek az Istennek, akkor az Isten védelmese fog úgy működni. Korábban a Mózes 5. könyvében van leírva ez a szövetség, hogyha engedelmesen hallgatsz az én Istenemnek a szavára, akkor mindenféle területen áldott leszel. Olvassátok végig 5 Mózesben, le van írva ez. És az élet minden területe benne, vagy áldott leszel az utódaidban, áldott leszel a munkádban, az anyagi dolgaidban, a szellemi dolgaidban, mindenben áldott leszel. De ha nem hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, akkor mindezek az áldások nem fognak működni, nem átok lesz helyette, egy csomó pusztulás lesz helyette. És az Ószövetségben olvasunk rengeteg olyan történetet, amikor ezek az átkok megnyilvánultak a zsidó népnek az életében, mert nem voltak hűségesek Istenhez. Amikor Jézus és a tanítványok együtt sétálnak Jeruzsálemben a templom mellett, akkor a templomról azt mondják a tanítványok, hogy nézd csak Jézus, milyen fantasztikus ez a templom. És emlékeztek, hogy mit mondott ott Jézus? Hogy figyeljetek ide, nem soká eljön az az idő, amikor itt kőkövön nem marad, és mindent elpusztítanak. Mert jön egy ellenség, és le fogja pusztítani a templomot, és elvisznek mindent. És ez Krisztus után 70-ben bekövetkezett, tehát nem sokat kellett várni, 7 évtizedet. Krisztus után 70-ben jöttek a római légiók Titusnak a vezetésével, és szétvertek ott mindent, elpusztították a templomot, felgyújtották azt a dicsőséges templomot, és azt olvassuk a történelemnek a leírásaiban, hogy amikor fölgyújtották a templomot, akkor az a csomó kincs, arany, minden, ami ott volt a templomban, az megolvadt. És össze-vissza befolyt a téglák meg a kövek közé, és amikor a római légió ezt látta, akkor szétverték az egész templomot, kövön nem maradt, mert az aranyat mindenhonnan ki akarták venni. És gyakorlatilag tényleg a porrá tették egyenlővé a jeruzsálemi templomot. Józsefus Flavius, aki egy nagy történetíró, azt mondja, hogy ebben az időszakban, ebben a hatalmas nagy háborúban 97 ezer embert ejtettek foglyul. 97 ezer ember, ez nem kevés. És azt is írja, hogy a háborúnak a végén körülbelül 1 millió 100 ezer ember halt meg, amikor a római légiót végigvonult. Most feltehetjük a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy Isten ennek a népnek adja ezt a földterületet, és jönnek a rómaiak, 97 ezer embert fogságban elvisznek, 1 millió 100 ezer embert leölnek, szétverik a templomot, kőkövön nem marad semmi, és akkor most mi van? És nem sokkal később a császár hoz egy olyan rendeletet, hogy hogy zsidó ember Palesztina földjére nem léphet. Tehát gyakorlatilag elzavarják őket a saját földjükről, amit Isten nekik adott. Hol van az Istennek az ígérete? Hogyan működik ez ilyenkor? Szeretnék egy fontos dolgot elmondani nektek, és segít megérteni. Többször volt ilyen, amikor a zsidókat elűzték a saját földjükről. Akkor Isten elfelejkezett az ígéretéről. Amikor arról beszélünk, hogy ki ez a föld, akkor Isten a tulajdonjogot a zsidó népnek adta. Tudjuk, mi a tulajdonjog? A földhivatalnál be van jegyezve a te nevedre mondjuk az a lakás, vagy ház, vagy birtok, akármi, ami a tied. Ez a tulajdonjogod. De előfordulhat, hogy te mondjuk kiadod valakinek, és valaki bérli tőled, így más használja azt, más élvezi a hasznát, de a tulajdon a tiéd. Az is lehet, hogy mondjuk valakik elfoglalják, nem szólnak neked, mások élvezik a hasznát, de azért a tulajdon a tied. Vagyis azt kell mondani, hogy Isten a tulajdonjogot adta nekik, de a birtokjog, hogyha már jogról beszélünk, az mindig változott attól függően, hogy az Izrael népe engedelmeskedik az Istennek, vagy pedig nem. És amikor nem engedelmeskedtek Istennek, akkor ez a birtokjog mindig átszállt valamelyik hódító népre, akik ott megjelentek és pusztítottak és leuralták azt a területet. Tehát a föld az továbbra is Izrael népé, de a birtokjog az változott folyamatosan. Menjünk tovább. A Bibliából tudjuk azt, hogy annak ellenére, hogy a rómaiak ott szétvertek mindent, és sokáig tényleg olyan, hogy Izrael mint állam nem létezett. És aztán a történelemből azt is tudjuk, hogy Isten megváltoztatott mindent, mert a proféciák arról beszélnek, hogy Isten ezt a népet újra egyesíteni fogja. És 1948-ban újra megalakul Izrael, a semmiből szinte. Miért? Csak Isten így döntött, kész. Túl sok logikus magyarázat nincs, és a történelemben nem sok olyan nép van, aki ugyanezt átélte, hogy Krisztus után 70-ben megszűnik minden, és utána 1948-ban pedig újra él minden. A semmiből. Mert Isten egyszerűen így döntött, és ez működik. Jézus azt mondja, hogy okuljatok a fügefa példáján, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár, így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Vagyis azt kell látni, hogy ez a proféciai szakasz, hogy a fügefának zendül az ága, vagyis Izrael újra elkezd növekedni, zölden és virágozni, a fügefa az mindig Izraelre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az utolsó időknek bizonyos eseményei bekövetkeznek. Miért? Mert Isten kiválasztott egy népet, a zsidó népet, és ami velük történik, az meghatároz minden mást. És amikor Izrael állam újra megalakul, akkor ez azt jelzi, hogy az űz történetnek egy fontos állomása következett be, és az utolsó idők bizonyos időszakában vagyunk. És 1948 már eltelt, ha a naptára néztek, akkor most már 2009 van. Tehát ha akkor azt mondja a Biblia, hogy azzal tulajdonképpen az utolsó idők egy bizonyos állomása volt, azóta már tovább haladtunk, és hát újabb és újabb állomásokon megyünk keresztül. Nos, tehát azt tudjuk, hogy 1878 év után Isten visszaadja nekik újra a földet, és most már a birtokjog is az övék, és a tulajdonjog is az övék. Azt mondja a Biblia Galata 3:13-14-ben, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki a fán függ, azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. A Biblia világosan beszél arról, hogy Ábrahám áldása, tehát Isten, amit Ábrahámnak ígért, mint a zsidóknak az ősatjának, az Krisztusban a tied is. Tehát nem csak egy népnek szól, hanem kiszélesedik, és Krisztusban tulajdonképpen a világ valamennyi népe profitálhat ebből, és átélheti ennek az áldásait. Mit ígért Isten Ábrahámnak? Két fontos dolgot. Az ígéretnek két nagy területe van. Az egyik, hogy nagy néppé teszlek, tehát téged nem fog semmi elpusztítani, vagy nem fognak kiirtani téged, ez biztos. A másik, hogy van egy föld, ami a tied, amit a tulajdonodból senki nem vehet el. Ez a két fő ígérete volt Istennek Ábrahám felé. Hogyan lehet azt átélni, hogy Krisztusban ez a miénk? Van egy jó hírem. A keresztényeket soha nem fogják kipusztítani ebből a világból. Hiszünk ebben? Soha. Soha, soha, soha. Miért? Nem azért, mert olyan erősek vagyunk, olyan jók vagyunk, és nem ezek, hanem csak. Tehát Isten így döntött, mert az ő népét, egyrészt a zsidókat, sem másrészt Krisztusban mi áldottak vagyunk, és az Isten védelme alatt vagyunk, a keresztényeket nem tudják kiirtani. Persze most nem is olyan időket élünk itt, hogy erről lenne szó, de a világtörténelemben voltak sokszor olyan időszakok, amikor voltak olyan elméletek, hogy ezt meg kell tenni, és felszabadul a világ. Hadd mondjam azt, hogy lesznek még ilyen időszakok sajnos, a Bibliából tudjuk, tehát ez újra és újra ismétlődik, de az Isten népe soha nem fog eltűnni innen. Mert Isten megígérte, hogy nagy néppé teszlek. Ábrahámot is, meg Ábrahám áldása Krisztusban a miénk. Vannak olyan időszakok, amikor nagyon nehéz a keresztényeknek a sorsa, vagy az Isten embereinek a sorsa, de soha ne felejtsd el azt, hogy nem vagy egyedül, ha az Úrban vagy. Illés egy nagy profétája volt Istennek, és ő volt nagy csúcsokon is, és nagy sikereket is átélt, és volt, amikor azt mondta Istennek, hogy Uram, húzzuk le a redőnyt, vég az egésznek. Én vagyok az utolsó embered. Én is elfáradtam, elegem van az egészből, nem soká meghalok, és akkor vége mindennek. És akkor azt mondja Isten, jaj, tényleg elfelejtettünk valamit, vagy nem jól terveztük a dolgokat. Nem azt mondja Isten, azt mondja Isten, ne aggódj már. Lehet, hogy te úgy gondolod, hogy egyedül vagy, de még egy csomó ember van, akiről nem tudsz. Akik mind-mind az élő Istent hívják segítségül, és bíznak bennem. Szóval ne félj attól, hogy vége mindennek, mert nincs vége mindennek. Krisztusban Ábrahám áldása a tied. És a földre vonatkozó ígéretek. Ez mit jelent az új szövetségben, hogy egy bizonyos földterület a tied? Krisztusban nem az anyagi világban kell keresni a megoldást, hanem azt kell mondani, hogy a mennyei földhivatalban be van jegyezve a tulajdon, a nevedre egy tulajdon. Hogyha újjászülettél is Krisztusban, te az üdvösség felé tartasz. Igaz? Egyetértünk ezzel? Hogy neked üdvösséged van, neked Isten adott egy ígéretet, hogy a mennyben van egy hely, ahol vár téged. És az a tied. És az senki nem fogja elvenni tőled. Ezt most hittel birtoklod, mert nem tudsz oda menni, megnézni, ellenőrizni, hogy mi újság van, de majd egyszer oda mész, és élvezni fogod ennek az áldásait és a hasznát. Nos, menjünk tovább. A nagy kérdés az, hogy az arabok jogosan tartanak-e igényt Jeruzsálemre és a Szent Földre. Persze az arabokon kívül azt mondhatnánk, hogy minden más nép és nemzet, akik szeretnék meghódítani ezt a területet, de hogy Isten igéje mit mond erről? Ki ez a föld akkor, és van-e valami keresnivalója másoknak? Azért hoztam ezeket a képeket, mert az elmúlt pár hétben tudjátok, hogy folyamatban volt egy háború Izrael és a palesztinok között, illetve hát azt mondhatnám, hogy a palesztinok egy bizonyos pártja között, a Hamas nevű párt között. Az a szakállas, kedves tekintetű úriember a Hamasnak az alapítója. Tehát ő úgy tekint a Szent Földre, hogy az az övéké. És ha kell, akkor meghal érte. Mert az övéké. És néhány olyan képet hoztam, ahol ezt be is lehet mutatni. Persze ezt nem akarom azt mondani, hogy aki az arab, az mindenki így gondolkodik. De az araboknak egy jelentős része úgy tekint a Szent Földre, hogy az a miénk. Az Isten nekünk adta, és az senki nem veheti el tőlünk. És ha el akarják venni, akkor készek vagyunk meghalni is ezért a földért. Na most egy kicsit arrébb mész, és megkérdezed Izraelben egy zsidó embert, akkor ugyanezt mondja. Amikor ez a háború folyt az elmúlt hetekben, figyeltem az eseményeket, és a nem tudom, valamelyik nagyobb tévétársaságnak a tudósítója azt mondta, hogy amikor a gázai övezetből visszament az Izrael területére, ahol a zsidó sebesült katonákat ápolták és gyógyították, az egyik ilyen kórházba bement, akkor azt tapasztalta, hogy azok a katonák, akik ott feküdtek az ágyon és akármilyen sebesülésben nem tudtak harcolni, nagyon feszültek és nagyon idegesek voltak, és azt mondta ez a riport, hogy megkérdezte őket, hogy mi a vágyuk. Azt mondta, hogy minél hamarabb egészséges akarok lenni, és menni akarok harcolni. Szerintem a magyar hadseregben megkérdezni valakit egy ilyen helyzetben, azt mondaná, hogy jaj, de jó, hogy végre itt vagyok, és legalább nem kell harcolnom. Inkább megyek az a családomhoz. De ők úgy gondolkodnak, hogy inkább meghalok, de ez a föld az enyém. Soha senkinek nem fogom adni. Értitek a különbséget? Nem menekülünk a feszültség vagy a háború elől, hanem inkább belehalunk. Szóval ki a Föld? Hogyan kell ezt megértenünk? A Koránnak a tanításai, illetve hát az araboknak a felfogása alapján ők azt mondják, hogy övéki a Szent Föld, és két dolgot emelnek ki, ami miatt hát ez az ő tulajdonuk. Az egyik, hogy a hitük szerint Mohamed próféta, amikor hát a mennybe ment, akkor Jeruzsálemben a Mória hegyéről távozott a mennybe. Ez az egyik fontos tényező, ezért nekik szent hely Jeruzsálem, és a Mória hegy az egy szent hely. Ez a hegy Jeruzsálemben, ha visszamegyünk. Ja. Akkor a középső képen látjuk Jeruzsálemet, alul Haifa van, fölül meg Betlehem. Középen Jeruzsálemben látjuk azt a arany tetejű szikladóm nevű iszlám templomot. Az a Mória hegynek a tetején van, és azért építették oda az arabok, mert azt mondták, hogy Mohamed innen ment a mennybe. Ez az övéké. És tudjátok, azóta is ott úgy nevezik ezt, hogy a templom hegy. Egyébként ott volt a korábbi templom is, a zsidóknak a temploma is. Azt mondják, hogy az övéké. És nem akarják ezt elengedni, és ez az egyik ok, hogy miért nem akarják elengedni. Aztán egy másik fontos ok, ami az araboknál újra és újra megjelenik, az nem más, mint az, hogy ők úgy tekintenek Ábrahámra, mint az ősatyára, hogy Ábrahám az a mi atyánk, és hogy Ábrahámnak a fia Izmaelen keresztül Isten nekik adta az ígéret földjét. A zsidók mit mondanak? Ábrahám a mi ősatyánk, és Isten Izsákon keresztül, Ábrahám fián keresztül nekünk adta az ígéret földjét. Na most kinek van igaza? Egy Mózes 17-19-től azt mondja a Biblia, de Isten ezt mondta, nem, Sára, a feleséged szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni, szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is, Izmael dolgában is meghallgatlak, megáldom őt, és nagyon megszaporítom és megsokasítom utódait, 12 fejedelem fogsz nemzeni, és nagy néppé teszem, de szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy esztendő múlva szül neked. Amikor Isten befejezte a beszédet, eltávozott Ábrahámtól. Vagyis mit mond a Biblia? Vagy a proféciák? Hogy Isten előre megígérte Ábrahámnak, egyrészt az, hogy Izmael, aki ma akkor élt, ma megszületett, hogy meghallgatlak téged Izmael dolgában, és megáldom ezt a fiút, mert az a te gyermeked, és nagy népé teszem, és van sok profécia Izmael kapcsolatban, és aztán úgy folytatja, hogy de, szövetségre, Izsákkal fogok lépni, aki nem soká meg fog születni, és a szövetségen keresztül a Föld és minden ígéret az az Izsáké. Mit mondott Isten Izmaellel kapcsolatban? Azt mondja, hogy megáldom őt. Ez fontos tudni, mert eddig most a zsidókról beszéltünk, de nagyon sokan utálják az arabokat. A társadalomban, hogyha találkozol emberekkel, beszélgetsz emberekkel, tehát van, aki zsidókat szereti és arabokat, nem valaki fordítva. Isten hogy gondolkodik az arabokról? Hogy megáldom őket. Azt is mondhatjuk, hogy szeretem őket. Tehát Isten ilyen értelemben nem tesz különbséget. Azt mondja, nagyon megszaporítom és megsokasítom utódait. Tehát az arabokat is nagy néppé teszi Isten, és hát nem hiszitek-e, számoljátok meg őket. Tehát tényleg nagy nép. A földünknek egy jelentős területén ők élnek. 12 fejedelem fog születni majd Izmaeltől. Ha valakit az érdekel, olvassátok a 1 Mózes 25-öt, le van írva 12 fejedelem, hogy kik voltak a 12 fejedelemnek az alapjai. És hogy nagy néppé teszem. Tehát Isten szereti az arabokat, megáldja őket és vezeti őket, de azt a bizonyos földterületet, amivel szövetséget kötött Ábrahámmal, és azt mondta, hogy ha nem tartom be a szövetségemet, akkor történjen velem az, ami az állatokkal történt. Ez a szövetség, ez Izsákon keresztül a zsidóké. Akárhol van a sziklamecset, és akár mi is az elképzelés a más népeknek és nemzeteknek. Tehát ilyen értelemben azt kell mondani, hogy ezt a földterületet Isten a zsidóknak adta. Miért? Csak kész. Lehet sokáig elemezgetni, meg sok mindent még megérteni ebből, de ha itt elfogadod, akkor boldogabb leszel. Mert sok minden érthetetlen ebből az egészből. Mert Isten így döntött és kész. Jó, befejezésünk még szeretném, ha két dolgot megnéznénk. Az egyik az, hogy az arabok és a zsidók között mi a fő feszültségforrás. Ha ezt nagyon leegyszerűsítenénk, tehát miért van annyi háború, miért van az, hogy állandóan mindenki terroristázza a másikat, ölik, pusztítják egymást, tehát mi az oka? Miért dobálják a követ egymásra, vagy a másik miért lövöldöz a szomszéd népre? Ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor ennek az egész feszültségnek az oka, hogyha fókuszálunk, akkor azt kell mondani, hogy ő. Úgy hívják, hogy Ábrahám. Tudjátok miért? Mert van két gyereke. Az egyik a hitetlenségéből származott, a másik pedig a hitnek a gyermeke. És amikor arról beszélünk, hogy Izsák vagy Izmael, tehát a hitnek a gyermeke, vagy a hitetlenségnek a gyermeke, akkor ez mindig feszültségben van egymással. Ez szellemileg is így van, meg fizikálisan így van. Tehát a zsidó és az arab népnek az egyik nagy feszültsége ez, és a világban is az egyik nagy feszültség ez, hogy a hit meg a hitetlenség az szembe megy egymással. És ez úgy tűnik, mintha kibékíthetetlen ellenség lenne, és hogyan lehet ezt megoldani? Mikor mondhatjuk azt, hogy a zsidó nép és az arab nép, azok békében együtt tudnak élni? Figyeljétek meg, az amerikai elnököknek a tevékenységének az egyik nagy százaléka mindig a Közel-Kelet. A közel-keleti béke. Ha valaki ezt meg tudná oldani, akkor az egy fantasztikus ember lenne. A világ nagy diplomáciai munkái arra vannak fókuszálva, és az köti le az erejüket és az energiájukat, hogy a közel-keleti béke. És ez nem csak most, tehát ez amióta Ábrahám után megszületett a két gyerek, gyakorlatilag azóta feszültség van. És hogyha szeretnénk feloldani ezt a feszültséget, és azt mondani, mikor lesz a feszültségnek vége, akkor azt kell mondani, hogy a feszültségnek lesz vége, tehát jó hírem van, lesz vége az ezer éves békébe. Amikor föloldódnak ezek, de most még nem ezt éljük. Tehát most háború és háború, feszültség és terrorizmus és sok minden várat magára még, mert békétlenség van. Ézsaiás 2:4 azt mondja, ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet, kardjaiból kapákat kovácsolnak, lándzsáiból metszőkéseket, nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Ez az ezer éves békének a leírása, amikor Isten föloldja ezeket a feszültségeket majd, és nem lesz háborúskodás, de most még nem itt tartunk. Nos, még egy kérdést szeretnék megnézni. Az előbb beszéltünk arról, hogy zsidók és palesztinok, vagy palesztinok és az arab tömnek az egyik részét alkotják, hogy Isten hogy tekint az arabokra. Nagyon sokszor a keresztényeknél azt lehet látni, hogy a keresztények bizonyos ágánál, hogy nagyon zsidópártiak, mások meg kicsit ilyen antiszemita hangulatú dolgokba csúsznak bele. Tehát a kereszténység ilyen értelemben nem egységes. Attól függ, hogy hova mész, mit mondanak, hogy most kinek van igaza. Ennek nagyon nagy történelmi hagyományai vannak. Például Luther, az egyik nagy reformátor, ő azt mondta, hogy Isten mivel megtanította nekünk, hogy tiszteljük a Szentírást, hogy van kegyelemből üdvösség. Hát tudjátok, a reformációnak a nagy vívmányai, amiből mi is élünk, és hisszük ezeket, és valljuk ezeket. Luther azt mondta, hogy hát Istennek van egy népe, a zsidó nép. Hát mondjuk el nekik, milyen fantasztikus lenne, hogyha megtérne ez a nép. És volt egy hatalmas nagy akció arra, hogy a zsidó népet hogy kell megtéríteni. És ez nem sikerült neki. Luther újabb és újabb kudarcokat halmozott fel ezen a területen, a zsidó nép visszautasította a megtérésnek az elfogadását, nem akartak a kegyelemből élni, és utána Luther szembefordult a zsidókkal, és azt mondta, hogy nem érdemlik meg, hogy éljenek. És bizonyos értelemben a német egyház, amilyen módon azonosult Hitlerrel, az ebből származtatható, hogy hát a zsidók ilyenek, akkor mit kell velük foglalkozni. Szóval erre mondtam azt az elején, hogy amilyen információid vannak, meg amilyen tapasztalataid vannak, abból fogsz kiindulni, és ez nem biztos, hogy az igazság. Az Isten igéje az igazság. Szóval, Isten szereti az arabokat, vagy a palesztinokat. Egyetlen egy példát szeretnék hozni, már mondtam, hogy a profécia arról szól, hogy persze, hogy szereti őket, tehát Isten nem arab ellenes, vagy nem palesztin ellenes, szó nincs erről. Egy történet, amikor megszületett Izsák, tehát Ábrahámnak az a gyereke, aki egy rabszolganőtől született, mert nem tudta megvárni az Istennek az ígéretét, akkor Sára, a felesége egyre feszültebb lett, és amikor megszületett már Izsák is, akkor azt látta, hogy a két gyerek valahogy együtt nem fér az én gyerekem, meg egy rabszolganő gyereke nem lehet egy háznál. Ez a feszültség annyira nőtt, hogy tulajdonképpen Sára azt kérte Ábrahámtól, hogy küldjük el Hágárt és Izmaelt, tehát Hágár az anyuka és Izmael a gyerek, hogy küldjük el innen, menjenek innen, ne is lássuk őket, mert nem akarom, hogy a két gyerek együtt nőjön fel, és mind a kettő nem örökölheti a vagyont. És tulajdonképpen elzavarják, elküldik Hágárt és Izmaelt, és kiküldik a pusztába, a sivatagba. Amikor kiküldenek téged a pusztába, a sivatagba, egy nemrég született gyerekkel, akkor tudod, mi az életesélyed, hogy meg fogsz halni előbb-utóbb. És ez Hágár nagyon jól tudta, hogy itt a vég, és ahogy ott kint vannak a pusztában, 1 Mózes 21.15.20-ban azt olvassuk, hogy amikor kifogyott a víz a tömlőből, oda tette a gyereket az egyik bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben, és egy nyíllövésnyi távolságban, és ezt mondta, ne lássam, amikor meghal a gyermek. Elég szörnyű dolog, igaz? Egy édesanya, akinek minden esélye megszűnt arra, hogy bármit is adhat a gyerekének, mert már nincs víz, nincs élelem, ott vannak a pusztában, a sivatagban, és azt mondja, tudom, hogy meg fogunk halni mind a ketten, de nem akarom látni a gyerekem szenved, hogy pusztul el, inkább távolabb megyek. Ez egy szörnyű kép. Ott leült vele szemben, és hangosan sírt. Ez érthető, nem? Hágár, mint édesanya, egyszerűen kiborul. De Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltott a mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá. Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallgatta Isten a fiú hangját, ott, ahol van. Kelj föl, vedd föl a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle. És megnyitotta Isten az asszonynak a szemét, úgyhogy meglátott egy forrást, oda ment, megtöltöttem tömlőt vízzel, és megitatta a fiút, Isten pedig vele volt a fiúval, és az felnövekedett, és a pusztában lakott, és íjász lett. Ha valaki egy kicsit is arab ellenes, és egy kicsit is arra gondol, hogy Isten biztos pusztítani akarja az arabokat, mert ő csak a zsidókat szereti, akkor ez a történet, ha semmi más nem lenne a Bibliában, csak ez a történet azt mondja, hogy amikor minden esély megvolt arra, hogy Izmael elpusztuljon, és az arab népből semmi ne legyen, mert Izmaelen keresztül származtatják magukat, akkor Isten közbelép, és azt mondja, hogy én nem engedem meg, hogy ez a fiú meghaljon. Mert korábban én azt ígértem, hogy nagy népé teszem, megáldom őt, 12 nemzetség fog származni belőle, és megsokasítom őt. Ez nagyon fontos látni, amikor így a proféciákat nézzük, hogy Isten azzal, annak ellenére, hogy kiválasztott egy népet, hogy rajtuk keresztül bemutassa a dicsőséget és a nagyságát, ezzel szemben nem azt mondta, hogy az összes többi népek pusztuljon. Hanem Isten kiválasztott egy népet, hogy az összes többi nép felé áldás legyen. És hogy így tekintesz a zsidókra, hogy nem azért vannak kiválasztva, hogy irigykedj rájuk, nem azért vannak kiválasztva, hogy ellene menjél, vagy megszerezd azt, ami az övéké, hanem azért, hogy rajtuk keresztül Isten megáldjon téged. Akkor így egész más a kép. És amikor a konfliktusokat látod, akkor fontos, hogy ne legyél arab ellenes. Nem kell szidni a palesztinokat, nem kell szidni az arabokat, bármilyenek is. Ahogy nem kell szidni a zsidókat is, bármilyenek is. Ha valaki nem tért meg, akkor túl sok jót ne vágy tőle. Ha viszont valaki újjászületett és megtért, akkor viszont áldás az élete. Mit kell tenni tehát befejezésül? Azt mondja a Biblia, a Zsoltárok 122.6. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Miért? Mert ott nincs béke. A béke ott egy olyan áhított vágy, amit mi el sem tudunk képzelni szerintem. Mert te békében élsz. És azt mondja Isten, hogy legyen ott a szíveden ez, hogy imádkozz azért, hogy legyen béke Jeruzsálemben. Vagyis ez a feszültség, ami ott van, ez oldódjon föl, és Krisztusban legyen valami megoldás. Ézsaiás 62-ben egy profécia ezt mondja, falaidra Jeruzsálem őröket állítottam, soha ne hallgassanak se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák, ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretének helyévé nem teszi Jeruzsálemet a földön. És ez már az új szövetségi embernek is szól, neked és nekem, hogy amikor imádkozol, akkor ne felejtsd el, hogy az imádságaidban legyen benne Jeruzsálem. Emlékeztesd az Istent az ígéreteire, hogy Jeruzsálemben legyen béke. Ami Jeruzsálemben történik, emlékeztek, azt mondtuk, az meghatároz az egész világot. Hát, hogy most nem úgy érzed, de bizonyos értelemben ide egy Magyarországot is. nem mi irányítjuk a dolgokat, hanem bennünket irányítanak, máshonnan jönnek a dolgok. És ez a Ézsaiási profécia arra szólít föl bennünket, hogy vannak emberek, akiket Isten őrökként állított, akiknek Isten ezt az elhívást adta, ezt a szolgálatot adta. És hogyha találkozol ima harcosokkal, olyan emberekkel, akik nagyon imádkoznak, vagy ilyen szolgálatban vannak, akkor vannak emberek, akik rengeteget böjtölnek, imádkoznak, és ez a szolgálatuknak a fő célja. A Szentföldnek a békéje. És nem politikai béke, nem egy tűzszünet, vagy nem erről, ezért imádkoznak, hanem Krisztusban oldódjon meg minden. Ami az igazi békét hozza majd el. Ne hallgassatok se nappal, se éjjel, akik emlékeztetitek az Urat, hogy ne legyetek némák. Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretének a helyévé nem teszi Jeruzsálemet. A proféciák arról is szólnak, hogy majd az 1000 éves békében Jeruzsálem lesz a világnak a központja. Mint ahogy szerintem most is az, csak nem biztos, hogy mindig úgy működnek a dolgok, hogy ezt látja mindenki. De ott lesz majd az 1000 éves királyságnak a központja, és az a cél, hogy oda eljusson majd a világ, és el is fog jutni. De te része lehetsz ennek, amikor imádkozol, akár arabokért, vagy palesztinokért, akár a zsidó népért is. Szóval ez alatt a akárhány perc alatt, amióta beszéltem, én remélem, hogy Isten elvégezte bennünk azt, hogy nem az a cél, hogy utáljunk bárkit is. Nem az a cél, hogy leuraljunk bárkit is, hogy szígyünk, átkozzunk másokat. Főleg nem a zsidókat, vagy az arabokat, amiről most a téma volt, hanem Isten arra bátorít bennünket, hogy imádkozz értük. Hogy legyél áldás a számukra, mint ahogy ők is áldások lehetnek a számodra. A zsidó nép mindenképpen. De a te imádságaiddal befolyásolni tudod a történelmet, és befolyásolni tudod az eseményeket. És azzal szeretném befejezni, hogy évekkel ezelőtt, nem tudom, legalább már több mint egy évtizede, Svájcban egy konferencián voltam, ahol a konferenciának az egyik csúcspontja az volt, néhány napon keresztül különböző témák voltak, és bizonyos időszakban ezekkel a proféciákkal is foglalkoztak, tehát utolsó idők proféciái. És a jelenlévők azok tulajdonképpen Európa minden népéből, nemzetéből több ezeren voltunk ott. És a konferenciának a szervezői, amikor ezek a proféciákról volt szó, megtudták azt, hogy vannak itt arabok. És fölhívták őket a színpadra. Hogy gyertek ide, kedves arab testvéreink, ezek Krisztusban újjászületett keresztény arabok voltak, ezek az emberek boldog oda mentek a színpadra, és megkérdezték, hogy szeretitek a zsidókat? És tudjátok, hogy olyan helyről jöttek, ahol hát most a kövek, vagy a golyók, vagy a tankok, mert azért folyamatosan megy a háború. És akkor azt mondták, hogy persze, szeretjük a zsidókat, az Úr áldja meg, testvérek vagyunk. És akkor megkérdezte a konferenciának a levezető, hogy vannak-e itt zsidók? És akkor sok ember jelentkezett itt is, ott is, hát az a sok, mint egy 15 ember lehetett körülbelül, hogy vannak itt zsidók. Gyertek már ki, legyetek szívesek, kedves zsidók. És akkor jöttek a zsidók is a színpadra. És akkor ott állt a kettőjük között, a két csoport között a konferenciának a levezetője, és újra odaszólt az arabokhoz, hogy szeretitek a zsidókat? És akkor azt mondták, hogy igen. És aztán ő félreállt, és tudjátok, ami utána történt, ez a két csoport, oda mentek egymáshoz, átölelték egymást, és sírva egyszerűen kifejezték azt, hogy mi szeretjük egymást, hogy nekünk semmi bajunk nincs egymással. Lényegtelen, hogy arabok vagyunk, vagy zsidók vagyunk, vagy palesztinok vagyunk, vagy akárkik vagyunk. Mi Krisztusban egyek vagyunk, és ami összeköt bennünket, az sokkal nagyobb annál, mint hogy a történelemben eddig mi volt, vagy most mi van. Minden érdekellentét nem számít, mert a Krisztusban újjászületett arab azt mondja, hogy engem nem a föld érdekel, hanem az örökké valóság érdekel. A Krisztusban újjászületett zsidó meg nem azt mondja, hogy mit képzelsz, hogy a földemre léptél, hanem azt, hogy én áldás akarok lenni a számodra. És szolgálok inkább feléd, és segítek inkább neked. Én ezzel a képpel szeretném most befejezni ezt a délőtöt, hogy legyen ez a lelkedbe, a szívedbe, hogy te lehetsz a békének az embere. Ebben a zűrzavaros világban, ahol a válságok jönnek, mennek, mindenféle zűrzavar van, háborúk vannak, és biztos, hogy lesznek is még, lehetsz a békének az embere. És ne felejtsd el, hogy amikor a zsidókra gondolsz, akkor legyen benned az imádság és az áldás. Az arabokra gondolsz, akkor ugyanez. És akkor utána még sorolt fel a világ valamennyi népét, és legyen benned ugyanez a lelkület. És egyetlen egy igevers még. 1 Mózes 27-29. Ez a zsidó népre vonatkozik, de ezt komolyan kell venni. Ez egy proféciai szakasz. Amikor Izsák megáldja Jákobot, azt mondja, a népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted, tehát ez egy vezető szerepet jelent. Légy parancsolója testvéreidnek, boruljanak le előtted anyádnak a fiai. Tehát ez azt jelenti, hogy Izrael bizonyos értelemben mindig egy vezető szerepet tölt be. Vagy jól csinálja ezt, vagy rosszul, de mindenképpen Isten erre hívja el őket, hogy áldás legyenek a föld valamennyi népe számára. És azt mondja utána ez a szakasz, ez a profécia, átkozott lesz, aki téged átkoz, és áldott, aki téged áld. Nagyon sokszor, amikor hallok embereket, hogy szidják a zsidókat, ezt az igeverset olyan jól nem megmutatni neki. Akarod, hogy átok legyen rajtad? Akarod, hogy az Isten ítélete legyen rajtad? Akarod, hogy az Isten úgy reagáljon rád, mint hogy amikor a szemébe nyomják az ujját? Ezt szerintem senki nem akarja. Ez az egyik oldal. És a másik oldalon, Róma 12-t, ha elolvassuk, akkor azt mondja a Biblia, hogy áldjátok az ellenségeiteket. Lényegtelen, hogy honnan származnak és milyen népből. Ne átkokat szórjál másokra. Ne kárhoztatást, és ne a gonoszságot szórd, hanem az Isten áldását, az Istennek a kegyelmét hirdesd, mert így leszel áldott. Ha te áldást mondasz másokra, akkor az Isten is megáld téged. Ha te elkezdesz átkozódni, és minden rosszat csinálsz, és zűrzavart keltesz, akkor az Istennek az ítélete van. Mert jönnek a nehézségek. Szóval, Isten áldjon bennünket, és ne felejtjük el, hogy a proféciákat úgy lehet megérteni, hogy sokszor hittel elfogadjuk. Miért pont Izraelt? Csak. Miért adta nekik ezt a földet? Csak. Miért pont azt? Csak. Nem tudjuk. De fogadd el hittel, ez így működik, majd egyszer megértesz dolgokat, de hogyha ezzel szembe mész, akkor rengeteg problémád lesz. Ha viszont hittel elfogadod, akkor Isten áldása lesz rajtad, úgyhogy legyen ez a szívünkben, lelkünkben, Isten áldjon meg bennünket, és szeretném, ha most imádkoznánk. Urunk, ez a néhány perc, amikor ezekkel a proféciákkal foglalkoztunk, fölnyitotta a szemünket talán új dolgokra is. És Uram, az a vágyunk és az a kérésünk, hogy bármi is van a szívünkben, kérünk, hogyha vannak sérelmek vagy fájdalmak bárkivel szemben is, bármilyen néppel vagy nemzettel szemben is, Uram, kérünk, hogy szabadíts meg ettől bennünket, és adj nekünk szabadságot, hogy tudjunk szeretni másokat. Imádkozunk azért, Uram, hogy a magyar nép is tudjon felszabadulni abból, hogy mindig másokat szíd. És imádkozunk, Uram, azért, hogy a környező országokban is, ahol vannak magyarok, és tudjuk azt, hogy a mi területünkből vettek el, Uram, de áldást akarunk mondani, és nem az számít, hogy hol vannak a határok, hanem az számít, Uram, hogy mi benned bízunk. És imádkozunk azért, Uram, hogy a béke emberei tudjunk lenni. És így kérünk téged, hogy segíts ebben bennünket, és vedd ki a szívünkből a haragot, a keserűséget, a fájdalmat, bűnöket, és add, Uram, a te szellemedet, töltsd be bennünket, Uram, hogy mindaz, amit teszünk, azzal áldást hozzunk másoknak az életére is. És Uram, így megáldjuk a zsidó népet is, az arab népet is. Imádkozunk Jeruzsálem békességéért, imádkozunk azért, Uram, hogy a te dicsőséged és a te hatalmad legyen ott, és ne a fegyverek irányítsák a dolgokat. Könyörgünk ezért. Kérünk, Uram, hogy az egész világunkban vidd tovább azt a munkát, amit elkezdtél. Kérünk, Uram, hogy minél több ember Krisztusban újjászülessen, hogy Ábrahámnak az áldása Krisztusban minél több embernek valóságos megtapasztalás legyen. És imádkozunk itt valamennyiünkért, Uram, akik itt vagyunk ezen az Isten tiszteleten. Kérünk, Uram, hogy adj nekünk őszinte szívet, ha valaki még nem a tiéd, Uram, hadd nyissa meg a szívét, és tudjon megtérni hozzád, és akik a tiéd, Uram, tudjanak engedelmesen követni téged. Uram, ez a vágyunk, és ebben vezess bennünket, és téged akarunk dicsőíteni mindenben. Jézusnak a nevében. Amen. Amen.